Szeretném, halljátok a húsvéti történetet úgy, amint János számol be róla. A János írása szerinti evangéliumból olvasom a 20. fejezetnek első 23 versét. A hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de még nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter, és bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölve egy másik helyén. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek érkezett a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott, fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus áll ott, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá, asszony, miért sírsz, kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá, uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította, Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá, héberül, rabbúni, ami azt jelenti, mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj el az én testvéreimhez, és mondd meg nekik. Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Aznap, amikor beesteredett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség nektek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akiket pedig megtartotok, azoknak a bűnei megmaradnak. Isten áldása legyen az ige olvasóid és hallgatóid. Szeretném ige hirdetésem igéje a János írása szerinti evangéliumban van. A 20. fejezetből olvasom a 30. és 31. verset. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyetek. Higgyétek Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Közös testvérek, gyülekezetünk ereje ugyanaz, ami a gyülekezetünk erőtlensége, gyengesége, és a gyülekezetünk gyengesége abban van, amiben az ereje is van. Nevezetesen ebben a gyülekezetben nem annyira hangulatokat keresünk, mint inkább gondolatokat. Ez a mi erőnk és az erőtlenségünk. Inkább gondolatokat keresünk, és nem hangulatoknak, jól lehet, a hangulatoknak hatalmas ereje van. Aki a tévében tegnap csak egy kicsit is belenézett a nagyszombati körmenetbe, talán, ha nem elég erős, maga is belesodródik abba a hangulatba, ami ott látható volt. Én inkább szomorúan szemreértem, engem nem ragadott magával a hangulat, de megértem azokat ezreket, tízezreket, akik ott mentek, és tömjén füst volt, és csilingeltek, és gyertyák égtek, és tűz, szentelés volt. Szóval csodálatos dolgok voltak, amik mind-mind nem a gondolatot célozták meg, hanem a hangulatot. Az embereknek a hangulat inkább kell, mint a gondolat. Milyen különös gyülekezet vagyunk, hogy itt nagyobb súlya van a gondolatoknak, mint a hangulatoknak. Ezt csak mellesleg jegyzem meg, hogy a magukban lévő hangulatok, gondolatok nélkül hamar elfüstölögnek. A gondolatokból viszont megbízható érzések, örömök, hangulatok is születnek. Na, ennyit bevezetésül, a minket ez jellemez, hogy mi gondolatokat keresünk, még húsvét napját is. És ebben a prédikációban is én inkább gondolatokat mondok, mint sem a hangulatokat célozom meg. Hosszú igét olvastam, gyönyörű ez a jánosi húsvéti leírás, hosszú igét olvastam, de a gondolatainkban még tágasabban öleljük át az egész húsvéti történetet. És így mondok néhány nagyon átfogó gondolatot erről a csodálatos eseményről, húsvét ünnepéről. Sorba szedem, egymás után mondom a gondolatokat. Az első gondolat az, ha így átfogó egészében nézzük a négy evangélium bizonyságtételét, hogy sok, és még inkább sokféle húsvéti történet van a négy evangéliumban. Ezek egymásnak olykor ellentmondanak, összeegyeztethetetlenek. De számomra ez nagyszerű dolog, hogy ilyen összeegyeztethetetlen dolgok is vannak, pedig bennem ez hitelesíti a húsvéti történetet. Ha nagyon szép rendbe volna elrendezve minden, akkor gyaníthatnánk, hogy itt ember szerkesztette meg a dolgot. De mivel a valóság sokrétű volt, meglepő Krisztus jelenségek, megjelenések voltak szanaszét, Jeruzsálembe, Galileába, és ezeket hitelesen, a maguk összeférhetetlenségében írták le, ezért hiteles számomra a sok húsvéti történet. Tehát sok történetet találunk, sokféle történetet. A második gondolat az, ami nagyon nehéz lecke, hogy tudnék ezeket a történeteket mint önálló egységeket tekintsük. Ne akarjunk mindenképpen harmonizálni, összhangot teremteni. Ez a teológusoknak a dolga, de haszontalan dolog. Nem kellene ezeket erőltetni, hogy összeegyeztessük. Önálló egység, minden élmény egyedülálló, és a maga egyedülállóságában kell szemlélni, és egymás után gyönyörködni bennük, anélkül, hogy keresnénk, hogy először kinek jelent meg. Aztán az, hogy Galileában jelent meg először, vagy igazából Jeruzsálemben. Tehát Ezt tudomásul kell venni, hogy önálló egység minden külön húsvéti történet. Na most a részletek fontosak, de itt egy kicsi részletet hangsúlyozok, amit nem szoktak hangsúlyozni, hogy az a két vers, amit olvastam igéinek, az a két vers igazából lezárja a János evangéliumát. Utána következik még egy fejezet, de az egészen más. Ha tanulmányozni akarjuk a húsvéti történetet, akkor ezt mint egy fontos igazságot le kell szögezni, hogy a 20. fejezetnek ezekkel a szavaival, amiket hallottatok, ezekkel maga a János evangéliumban lezárul. Aztán később írtak hozzá még egy fejezetet, az újabb Biblia fordításokban, utána néztem több fordításnak, már a felírásban is jelzik ezt a Biblia fordítók, van, amelyik azt mondja, hogy epilógus, utóírat, van, aki tényleg így írja németül vagy angolul, hogy utóírat. Tehát most, amikor tanulmányozzuk ezt a felolvasott részt, ez az egyik fontos igazság, hogy ezzel lezárul a János evangéliuma eredeti szövege. És tényleg a hangulata is az ennek a versnek, hogy sok más jelt is tett, ezek közül a jelek közül választott néhányat János, sok mást is tett, amik nincsenek megírva ebben a könyvben, ami most befejeződik, és aztán az egésznek a célját föltünteti. Ezek, mindezek, ami ebben a könyvben van, mindezek azért írattak meg, hogy higgyeitek, hogy Jézus a Krisztus, és hogy így örök életetek legyen. Nagyon érdekes, hogy amit utána írtak a következő fejezet, annak is van egy befejező része, szinte szó szerint ugyanaz. Azt mondja, van még sok egyéb is, amit Jézus tett, ha ezt mind megírnák egytől egyig, a világ se tudná befogadni a megírt könyveket. Tehát az a kis utófejezet, a 21. fejezet, az is egy külön befejezést ad. Van jelentősége annak, ez majd talán kitűnik a prédikációból, van jelentősége annak, hogy amit most olvastam, az a befejezése a János evangéliuma eredeti szövegének. A harmadik nagyon fontos gondolat az, testvéreim, hogy amikor leírták az evangelisták ezeket a történeteket, nem egyszerűen Jézus feltámadásáról akartak szólni, hanem ez világosan kitapintható, belejátszottak emberi indítékok is a szövegbe. Tehát nem baj, hát emberek írták, elég későn írták a János evangéliumát, akkor már kialakult az egyház, hiszen a századfordulón, Krisztus utáni századfordulón táján írták az evangéliumot, akkorára kialakultak csoportok, nem csak külön-külön gyülekezetek, hanem gyülekezeti szövetségek, teológiai irányzatok, akkor ezek már virágoztak, és ezeken belül írták a húsvéti történeteket, és nem csodálatos az, hogy a csoport teológiák belebeszéltek a leírásba. Tehát arról tanúskodtak igazából, hogy föltámadott Jézus, de mindenki a maga külön kis igazságát is beleszerkesztette ezekbe a történetekbe. Mondom ismét, ez nem árt, sőt, ez megint csak hitelesíti a dolgot, hogy ez volt, ez a történelem, így volt a századforduló táján a keresztény egyháznak a bizonyságtétele. Csak néhány kis mozzanatot mutatok be, hogy belejátszottak emberi szempontok is. Egyik ilyen fontos tétel például az, hogy Pál apostol felsorolja azt, hogy meghalt, aztán feltámadott, és megjelent ennek, annak, amannak, ezeknek, azoknak. Pál apostol készít egy lajstromot, hogy kiknek jelent meg Jézus. És első helyre teszi, hogy megjelent Kéfásnak, vagyis Péternek. A lajstromban első Péter, és sehol a későbbiekben sincs szó asszonyokról. Holott mind a négy evangélium, kivétel nélkül, egyértelműen azt mondja, hogy először asszonyoknak jelent meg. Ez egy érdekes kettősség, de megvan a magyarázat, és nem kell ezzel megütközni. Az asszonyok szava nem sokat ért. Amikor komoly, nagy dolgokról volt, akkor vagy a férfiak beszéltek róla, vagy értelmetlen, értéktelen volt, amit az asszonyok mondottak. Pál belehelyezkedett az akkori világba, és azt, hogy először asszonyoknak jelent meg, az elhanyagolható, az nem olyan lényeges. Amikor Kéfásnak jelent meg, ott kezdődik az igazi. Ez emberi szempont, emberi gyarlóság, ez nem von le semmit a dolgok jelentésébe, jelentőségébe. Hát így volt. Emberi mozzanatok is belejátszottak. Aztán itt is nincs időnk arra, hogy mint egy teológiai szemináriumban szóról-szóra végig menjünk a történeten, de itt is csak utalok rá, hogy egy csöndes rivalizálás jelenik meg Péter között és a szeretett tanítvány között. János evangéliumában végig vonul egy meg nem nevezett szeretett tanítvány, ez a jellegzetessége, a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki az úrvacsoránál is közelebb ült hozzá, mint Péter például. Tehát volt egy szeretett tanítvány, és volt Péter, és a kettőjük között volt bizonyos rivalizálás, mondom, nincs időnk, hogy ezt részletezzük, de tény az, hogy kialakult húsvét pünkösd után az egyház, és amit mondottam, csoportok, és volt egy János köré gyülekező csoport, és volt egy Péter köré gyülekezet, anya gyülekezet Jeruzsálemben. A két gyülekezet között volt egy csöndes rivalizálás, és ez is belejött ebbe a részbe, mondom, anélkül, hogy itt részletezném, mert olyan furcsa, hogy miért kell ezt így részletezni, hogy az asszonyok mondták, hogy nincs meg az Úr, elvitték az Urat, tehát nem a feltámadásról tettek bizonyságot, csak arra, hogy eltűnt a test. Megdöbbentek a tanítványok, ketten elkezdtek futni, úgy tűnik fiatalabb volt ez az ismeretlen János volt bizonyára tanítvány. Ez gyorsabban futott, odaérkezett, benézett a sír üregbe, de nem ment be. Úgy kell elképzelni a dolgot, hogy ez egy sír barlang volt, amiben bejáratok, olyan családi sírbolt volt, csináltak bejáratot, és oldalt jobbra-balra bemélyedéseket a falba, és a család halottait bebalzsamozva ezekre az oldalsó bemélyedésekbe helyezték el. Tehát itt is ez történt, hogy János a bejáratnál betekintett, látta azt, hogy hol van Jézusnak a helye, ült helye, de nem ment be. Aztán utána jött Péter, ő bement, aztán Péter utána a másik tanítvány is bement. De nem jelentéktelen ez a kis részlet, hogy amikor bemennek, akkor és látják azt, hogy rendkívüli dolgok történtek, nem össze-vissza ott vannak a halotti leplek, hanem szépen összehajtva, külön a turbán, olyan turbánszerű vásznat halotti leplet tette külön a fejre és külön a testre. Tehát ezek külön szépen rendben voltak, és ekkor azt olvassuk, hogy a szeretett tanítvány látott és hitt. És ugyanez nincs megírva Péterről. Tehát egy kis privilégium van itt a szeretett tanítvány javára, Péter rovására. Itt mondom, ennek a rivalizálásnak a lecsapódása látszik ebben a kicsi jelben. Most mondom, ezt érdemes volna részletezni. Tehát ez is mutatja azt, hogy személyes vagy csoport szempontok belejátszottak abba, ahogyan a húsvéti történetet leírták. Aztán ez egy külön titokzatos rész, amit megvallom, hogy magam se értek egészen, ahogy Jézus fölfedi magát végül is a megzavarodott Magdalai Máriának, aki azt se tudja, hogy ki az ember, kertész, vagy ki ez, és amikor fölfedi magát Jézus, nem azzal, hogy én vagyok Jézus, hanem olyan hangon szólítja meg Magdalai Máriát, amiről megismeri, hogy ez Jézus, a hang. Ennek is hallatlan teológiai jelentősége van, hogy Jézust a hangról az igéről lehet megismerni, ahogy az asszony a hangról, Mária, valami olyan melegséggel, kedvességgel mondta Jézus, hogy ebben minden benne volt, és ez elég volt. Rabbóni, mondja, ez külön teológiai probléma volna, hogy Tamás, amikor meghódol a föltámadottját, azt mondja, hogy én Uram és én Istenem. Mária itt még csak annyit mondta, hogy Rabbóni, Rabbi, Mesterem. Na, nem részletezem ezt se, csak nagyon tanulságos, ami ez után következik. Oda roskad és szeretné átölelni, szinte megragadni, rögzít, hogy el ne menj, Uram, el ne szállj, el ne tűnj, hogy megjelentél itt, meg akarja ölelni, és Jézus azt mondja, ami fordításunk szerint, hogy ne érincs. De azt mondják a nyelvészek, akik a görög szót elemzik, azt mondják, hogy sokkal inkább úgy kellene mondani, hogy ne rögzíts, ne ragadj meg, ne kötözd meg, ne szoríts, nem annyira ne érincs meg, hanem hogy ne szoríts, ne akarj itt fogni engem. Én még nem mentem föl az Atyához. Úgy tűnik, mondom, ezt magam se értem igazán, de mint a Jánosnak ilyen gondolata volna, hogy Jézus szinte fokozatosan lépett a testies életből a szellemiesülő életen át, a tisztára szellemi létbe, és ez egy közbülső állomás volt, még nem mentem föl az Atyához, ne akarj engem itt rögzíteni, itt fogni, még nem mentem föl. Fölmegy az Atyához, és aztán jön, elmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz. Ez persze, hogy egy Atya, de különleges kapcsolatban van Jézus az Atyához, az én Atyám, és aztán az ő újabb küldetésre jövök a tanítványokhoz, és megjelenek nekik. De mondom, ez nem biztos, ez emberi gondolat, de olyan különös ez a jelenet, hogy ne akarj rögzíteni engem ebben a mostani állapotomban, ahogyan most találkoztál velem. A következő gondolat a jeleknek a jelentősége. János nagyon szerette ezt a szót, ez volt az első jel, amit tett Jézus kánai mennyegzre, ez volt a második jel, egy gyógyítás, harmadik, hatodik, tulajdonképpen hat ilyen jel van az evangéliumban, és ez a húsvéti, ez a hetedik. Ez is biztos nem véletlen, hogy hét jelet foglalt írásba, amikor mondja, hogy még sok egyéb jelt is tett Jézus, de a kerek száma a hét, ez a hetedik. Tehát a jeleknek a jelentősége, ez nagyon vitatott kérdés, hiszen emlékezünk a többi evangéliumban, ott van, hogy állandóan ostromolták Jézus, hogy mutass nekünk jelet, hogy higgyünk. És Jézus elutasítja, meg nem utasítja, mond valamit, meg mereven elutasítja őket. A jel nagy probléma volt. És úgy tűnik, aztán a későbbi évtizedekben is, most már az egyház történelemre gondoljunk, 40, 50, 60, 90, 100 a jelek, a megjelenések. Pál apostolnak később jelent meg Jézus. A Damaszkuszi út egy csodálatos jeladás volt, és úgy tűnik később is átéltek ilyeneket, és előállt ez a teológiai probléma, hogy mi a jelentősége a jeleknek, a megjelenéseknek. És itt, mondom, megint csak nem részletezhetjük, de ha azt tudomásul veszük, hogy itt befejeződik az evangélium, akkor nagyon tanulságos az, hogy az utolsó jelenet ebben az evangéliumban a Tamás története. Most, hogy látsz engem, most hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ezzel fejeződik be gyakorlatilag az evangélium. Az utolsó történet egy ilyen furcsa dolog, hogy van jel, Jézus egy kicsit megdicséri Tamás, hogy na végre legalább a jel láttára hiszel, de ugyanakkor megdorgálja és útravalót ad a későbbi századoknak. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Tehát van jelentőségük a megjelenéseknek, a jeleknek,
van és nincs. És ez a megoldása, meggyőződésem szerint ez a gyönyörű teológiai megoldása problémának, hogy van jelentősége, boldogok azok, akik látják a Krisztus, és ne zárjuk le, pláne dogmatikailag, ne mondjuk, hogy az mind már a tévejgés világa, ha valaki Krisztus látomásról tesz tanúságot. Van ilyen, lehet ilyen, de boldogok, akiknek nincs részük ilyenekben, és hisznek. Nem tudom, átélitek-e, hogy ez egy program, ez egy útmutatás a századok számára, a következő egyházi élet, a kereszténység számára. Áldottak azok, akik kapnak Istentől jeleket, de nehogy ezehez kössétek a kereszténységet, hogy azok az igazi keresztények, akik jeleket láttak, és másodrangok, akik csak, idézőben, az ige hirdetésnek hisznek. Boldogok, akik nem látnak, és a jelzésben, a hangban, az ige hirdetésben megszólaló szent lélek hatásra hisznek. És most mondom aztán az egészet átfogó döntő tételt a húsvéti történetekből, amit úgy mindegyikből le lehet vonni, összegezni lehet. A húsvéti történetek végső soron arról tesznek tanúságot, hogy Jézus feltámadott, de nem úgy, ahogy az emberi gondolat elgondolja. Még aki átélt is Krisztus jelenést, azt se tudja igazán felfogni, vagy még kevésbé szavakba öltöztetni. Feltámadott, de nem úgy, ahogy az emberi képzelet elképzeli. Ha egy kicsit filozófikusan akarjuk a tételt megfogalmazni, azt lehet mondani, hogy Jézus húsvétkor nem visszajött a földi dimenzióba, hanem áttört a magasabb rendű dimenzióba. Ez a húsvét igazi üzenete. Jézus nem visszatért a testi életbe, a földi világba, hanem húsvétkor áttört, fölemelkedett. Jánosnál nincs külön mennybe menetel, itt együtt történik a mennybe menetel is. Jézus áttört a földi dimenzió határain, fölemelkedett a magasabb rendű dimenzióba, és onnét adott jeleket az emberek számára arról, hogy ő él. Ez a húsvéti történetnek a lényege. Igazából mankók, nem akarom lebecsülni, de mankók ezek a húsvéti történetek, mert elég kellene legyen az, hogy onnan kezdve a mennyből szólt Jézus. A földi létből kivetkőzött, és eredeti, öröktől fogva való létéből adott jelzéseket a továbbiakban az apostoloknak. Föltámadott, azt jelenti, hogy nem visszatért, hanem áttört, fölemelkedett egy magasabb rendű dimenzióba, és innen kezdve ez a mennyei Krisztus, ez a keresztények gazdagsága. Pál apostol mondja, sokszor szoktam idézni, nagyon szeretem ezt a mondatot, hogy az Úr pedig a lélek. Jézus egyenlő szent lélek most már. És mondja is kifejezetten másik helyen az apostol, hogy ha ismertük is eddig test szerint a názáreti Jézust, most már nem ebben a világban élünk. Ha ismertük is a Jézus test szerint, de többé nem ismerjük. Mert most már ez a mennyei Krisztus, ez a föltámadott, ez a mennyei dimenzióba áttört, hazatért Krisztus, ez a mi Krisztusunk. A kereszténységnek a summája, a központja, a nagy üzenete, az evangéliuma, ez a mennyei világból idejött, megtestesült, mennyei világba visszatért, örök Krisztus. Ez a mi Urunk, ez a mi megváltunk. Gyarló képpel, hasonlattal hadd fejezzem be. A magyar tudományos életnek az egyik büszkesége, egy Bálint Mihály nevű orvos, hazánk fia, aki aztán Angliában folytatta a tevékenységét világszerte ismerősük, az úgynevezett Bálint csoportot, Bálint Mihály, aki egy klasszikus tételben összegezte a tudományát. Azt mondotta, hogy a betegek számára az első számú orvosság az orvos. Aztán jöhetnek az orvosságok. A betegek számára az első számú orvosság maga az orvos, a bizalom az orvos iránt, az elfogadás, a kölcsönösen egymásnak, az emberi kapcsolat az orvos és a betegek között, ez az első számú gyógytényező, és utána jöhetnek az orvosi eljárások. Hát testvéreim, ez egy az egyben így van a kereszténységben, csak ezt nem szoktuk komolyan venni. A kereszténységben is így van, hogy az első számú üdvösség maga az élő, most már Szentlélekként működő Úr Jézus Krisztus. És utána jöhet a liturgia, jöhet a Biblia magyarázat, jöhet az imádság, mindenféle egyházi szertartás, de keveset ér, ha nincs a központi élmény, az Úr Jézus Krisztus, az élő Úr Jézus, akit én úgy élek meg, mint Szentlélek Isten. Szentlélek az Jézus Krisztus ebben az új létformájában. Az Isten, aki bennem működik. Nem szembeáll velem, mint a názáreti Jézus, vagy nem a mennyekben trónul, mint az Atya Isten, hanem aki belülről kormányoz engem, de Jézus Krisztus a lélekben. Hát a kereszténységnek ez a lényege, testvéreim, a Bálint Mihály módjára, hogy vagy ott van személyesen az élő Úr Jézus Krisztus, és belőle gyógyító hatások áradnak, vagy nincs ott, és akkor nagyon szegényesek azok a tömegdemonstrációk, és csengetjük, és tömjénezések, és mindenek, amikkel akarnak visszautalni Jézusra. Ebben a gyülekezetben mi ezt a feltámadott, Szentlélekben munkálkodó Úr Jézus Krisztust imádjuk. És aki ezzel találkozott, annak nincs szüksége mulandó hangulatokra, annak az egész élete egy nagy igazi örömmé lesz. Öröm és békesség és szeretet és továbbadása mindennek a többiek felé. Hajtsuk meg a fejünket, imádjuk. Mennyi édesatyám, köszönjük, hogy te a mi egész valónkat mozgásba akarod hozni, ami hideg szívünket át akarod melegíteni a te szereteteddel, ami tévejgő gondolatainkat helyre akarod igazítani az evangélium igazságával. Köszönjük, hogy most valami keveset, valami kicsit a gondolatainkban átéltünk húsvétból. Légy áldott ezért, és kérünk, hogy munkálkodjál tovább, Szentlélek Isten, a mi elménkben is, és a mi szívünkben is. Köszönjük az evangélium sokszínűségét, és benne az egy fénylő igazságot. Köszönjük Jézus Krisztust, akiben testbe öltözött az igazság, testbe öltözött a szeretet, testbe öltözött az isteni mentő, üdvözítő szeretet, az erő, a vigasztalás. Úr Jézus, köszönjük, hogy itt voltál testbe, és azután visszatértél a testen túli mennyei örökké való világba, és most onnét pásztorolsz minket, szent lelked, indításai által, erőhatásai által. Urunk, áld meg minket, hogy legyen elég nekünk ez a kegyelem, hogy nem tapinthatunk téged, nem látomásokban erősödik a hitünk. A te lelked, Urunk Jézus Krisztus, meg tudja erősíteni a mi hitünket, akkor is, hogyha csak hangot, igét, igehirdetést hallgatunk. Tégy minket engedelmes gyermekek ki, akiknek elég ez a kegyelem, hogy hangzik az ige. Itt van közöttünk Jézus Krisztus példája, öröksége. Urunk, kérünk a mi testvéreinkért és embertársainkért, ünneplő vagy ünneptelen testvéreinkért, különösen azokért, akiknek nincs ünnepük, mert nincs terített asztaluk, nincs otthonuk, nincs emberük, nincs szeretet, megértés, milliók és mindig több és több milliók jutnak az embertelen létbe, az emberi létből, és ez a mi nyomorúságunk, a mi szégyenünk, a te népednek is nyomorúsága és szégyene. Könyörülj ezen a világon, Urunk Jézus Krisztus, és indítsd föl a te népedet arra, hogy többet tegyen azokért, akiknek semmiük nincsen. Hallgass meg a mi váltságunkat, Úrunk. Amen.